Szóval, gyorsan csak átismételjük, hogy miről is volt szó. Ugye már két órák is volt, ez a harmadik hét. Az első héten azt a kérdéssel indítottunk, hogy miért teremtette Isten a világot. Egyszerűnek tűnődő bonyolult kérdés. És erre elkezdtünk arról beszélni, hogy sokféle magyarázata lehet a világ teremtésének. Egy dolog biztos, hogy teljes magyarázatot valószínűleg nem fogunk nyerni, nem fogunk kapni. De azért megpróbáljuk elmondani, legalábbis annyit, amennyi a mi szemszögünkből érthető. És idéztük a Midrás azt mondja, hogy azért teremtette Isten a világot, hogy otthon teremtsen magának ezen a világon. Azért teremtette a fizikai világot. Akkor nagyon sok dologról beszéltünk, mi az, hogy világ, mi az, hogy véges, mi az, hogy végtelen. A mi szempontunkból most nem annyira lényeges, mert a lényeg itt a gondolatfonal, azoknak, akik mondjuk nem voltak itt az előző alkalommal, akkor a gondolatfonal szempontjából az a lényeges, hogy ez az otthon, ez miről is szól. Ugye azt mondtuk, hogy a Talmud, idéztük azt a talmudi mondást, ami azt mondja, hogy akinek nincs otthona, az nem ember. És azt mondtuk, hogy ez miért van így. Mert ugye mindig, amikor nem otthon vagyunk, akkor egy kicsit megjátszuk magunkat. Kicsit bizonyos állarcokat veszünk föl. Színészkedünk. Ugye igazítjuk magunkat az adott helyzethez, a külvilághoz. Az egyetlen hely, ahol nem kell igazodnunk a külvilághoz, az az otthonunk, ahol saját magunk lehetünk. Például említettünk egy királlyal, a király, aki hát nagyon sok protokoll köti meg a viselkedését, mindenféle környezetben különféle módon kell viselkedjen, az egyetlen hely, ahol nem kell visszafogottan, vagy valamilyen elvárásnak megfelelően viselkednie, az a saját kis magánlakosztálya, ahol teljesen önmaga lehet. És ez mindannyiunkkal így van, mindannyian egy kicsit megjátszuk magunkat mindenütt. Kivéve egy helyen, nem lehetőleg az otthonunkban. Ha valakinek nincs otthon, akkor nem ember, az azt jelenti, hogy nem tud teljes emberként élni. Ez világos. Akkor azt mondjuk, hogy az otthon az azért fontos, hogy önmagunk lehessünk, tehát hogy megnyilvánulhasson a mi lényegünk, a mi önmagunk. És ezt a hasonlatot alkalmaztuk, mint metafora Istenre. És azt mondtuk, hogy Isten jelenleg, bármilyen formában is ismerkedjünk meg Istennel, ez az ismerkedés, ez nem Isten valós mi voltát adja át nekünk, nem az isteni eszenciát, hanem csak egy megnyilvánulási formáját Istennek, olyan, mint amikor a király fölvesz bizonyos állarcokat. Ugye? Amikor én Istenről beszélek, akkor már nyilvánvalóan valamilyen megnyilvánulásáról beszélek. Mondjak egy példát, ha én mondjuk tagja lettem volna annak a közösségnek, aki kivonult Egyiptomból, és ott a tengernél találkoztam volna Istennel. Megkérdeztem volna, ugye, mert ők találkoztak Istennel. Megkérdezték volna, hogy találkoztam Istennel? Találkoztam. És milyen ez az Isten? Ez az Isten egy tengerválasztó Isten. Az a jellemzője. Miért? Mert amikor azt mondom, hogy találkoztak Istennel, ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy találkoztak Isten egy megnyilvánulásával. Azzal, hogy Isten ketté választotta a tengert. Ha valaki ott volt a Sinai-hegyi kinyilatkoztatásnál, ott találkozott Istennel, és megkérdezték Tamásra, hogy na milyen ez az Isten? Ú, ez az Isten, ez a törvény Istene. Egy csapásra 10 parancsot is leadott nekünk. 10 törvényt is. Ez mondjuk az a nemzedék, aki mondjuk, azt lehet mondani, hogy csodálatos módon, nem a számunkra megszokott módon találkozott Istennel. Ha én azt mondom, tőlem megkérdezi valaki, te találkoztál Istennel? Azt fogom mondani, hogy bizonyos értelemben igen. Nem kell megijedni. Nem vagyok teljesen. Mit értek azok, hogy találkoztam Istennel? Például a teremtésben. Tegnap beszélgettem, van ugye, tudjátok, szabad egyetem izraelieknek is, héberül is, és sok izraeli diák szokott járni, héberül tartjuk, és hát, hogy nagyon sok izraeli orvosta, van még kipa. Nagyon sok, akinek még látom, hogy volt, akinek nem volt kipája. Itt egy plusz. Kérem, küldjétek oda neki. Szóval, héberül szoktak lenni ilyen előadások, és nagyon sok ilyen izraeli orvostanhallgató jár. Főleg ezek járnak. Az egyikre itt maradtam még az óra után, beszélgettünk kb. Egy másfél órát. Isten, így, Isten, úgy. És akkor mondja, hogy hát ők nem úgy nevelték, hogy van Isten, de amikor elkezdett biológiát tanulni, itt az egyetemen, akkor fölhívta a testvérét, pontosan, ha nincs Isten, akkor én sem vagyok. Tehát ki van zárva, hogy ennyire szépen összeillik az egész kép, amit mi most tanulunk, az összes részletével, ismétek ezt a viccet, ez egy jó poén, hogy a két aranyhal beszélget egyszer. Beszélgetnek az akváriumban. És azt mondja, hogy figyelj, hosszan gondolkodtam, és arra jutottam, hogy nincs Isten. Mert azt mondja, hogy a másik aranyhal, és akkor szerintem itt kiértett minket. Szóval minden esetre azt mondja, hogy ő tanulta a biológiát, és oda jutott, hogy hát ki van zárva. Azt mondja, hogy ő találkozott Istennel. Milyen szempontból találkozott Istennel? A biológián keresztül. Tehát valaki megkérdezné tőle, ironikusan mondom, hogy milyen ez az Isten? Hú, ez a biológia Istene. Ez egy olyan bonyolult biológiai kölcsönhatásokat, vagy rendszereket állított föl, ez ami zseniális. Ez az Isten. Ugye? És ezt mindenütt a teremtésben meg lehet látni, hogy Isten az, ami ez egy zseni. Zseni volt. Ilyen jót, még a legnagyobb mai zseni se, a legnagyobb stáb se tudott volna kitalálni, hogy minden ennyire összeillő legyen, ez valami fantasztikus. Akkor ez is csak Istennek egy adott megnyilvánulási formája. Ahogy megnyilvánult abban, hogy ketté választotta a tengert, megnyilvánul a magában a természetben is, megnyilvánul mondjuk a Tórában, megnyilvánul a törvényekben, meg tudunk sok mindent erről az Istenről mondjuk a törvények alapján, hogy ezek milyen törvények, mit tart erkölcsösnek, és mit nem tart erkölcsösnek, mit tart jónak, és mit nem tart jónak. Mondjuk a gyermek áldozatot nem tartja jónak, amit mondjuk más vallásokban ősi ilyen bálványimádó vallásokban kifejezetten bevett szokásos. Sok mindent megtudunk Istenről. De Isten folyamatosan, állarcosan jelenik meg. Szerintem, hogy illeszti magát az adott helyzethez, ugyanúgy, ahogy visszatérve a metaforához, a hasonlathoz, mi is folyamatosan állarcokat rakunk fel, amikor egy közösségben, amikor a külvilággal, közösségbe kerülünk, a külvilág felé megmutatkozunk. Mit jelent, ahogy nekünk is van otthonunk, ahol önmagunk lehetünk, ugyanezt jelenteni, hogy Isten önmaga lehet mondjuk a mi világunkban. Mit jelent az, hogy Isten önmaga lesz a mi világunkban? Hogy nem csak Istennek egy adott megnyilvánulását, de nagyon takart megnyilvánulását tudjuk megismerni, hanem maga az isteni eszencia nyilvánul meg ebben a világban. Másszóval egyszerűen lefordítva, de azt jelenti, hogy míg a mai világban, akkor körbenézel a világban, akkor keresni kellett az Isten. Nem olyan egyértelmű, hogy most, hogy itt van, nincs itt, hol van, hogyan van itt, stb. Mert még ha látod is a teremtést, akkor is csak a teremtést látod, azt már teszed hozzá kis agyaddal, hogy ez valami isteni lehet. De ez nem szembeötlő. Leélheted úgy az életedet, hogy látod ezeket a dolgokat, de mégsem jutsz el odáig, hogy van Isten. Ami azt jelenti, hogy mégsem annyira egyértelműek ezek a dolgok. Nagyon sok az állarc, nagyon sok a takarás az isteni megnyilatkozások előtt, ha majd beteljesül az a vágya Istennek, hogy itt saját otthona legyen, ez azt jelenti, hogy ebben a világban meg fog nyilvánulni maga az isteni eszencia. Szerintem magyarra lefordítva, ha körbenézek majd mondjuk ebben az állapotban, ez nehéz most így elképzelni, de ha körbenézek, akkor bármire fogok nézni, legyen az a tétel, vagy a sütemény, vagy az a üveg víz, valamilyen módon mindig Isten fogom látni. Ne bízd el magad, Péter, nem erről van szó. Tehát akarom mondani, hogy mindenben egyértelmű lesz Isten. Nem fogja többé takarni magát. Most a zsidó hagyomány szerint ezt jelenti valahol a messiás. Hogy közeljünk a fogalomhoz. A messiás az nem egyszerűen valamilyen a megváltás a szenvedésektől, és a gonoszok megbüntetése, és a jófejek megjutalmazása, stb. Hanem egy olyan a teremtés céljának a beteljesülése, ami felé az egész folyamat a teremtéstől fogva mostanáig halad, amiben egyesül a fizikai világ és az isteni eszencia. Magában a fizikai világban érezhetővé válik az isteni eszencia. És ezt nem igazán értjük, hogy hogyan működik, meg most ez csak egy vádlat volt, amit én elmondtam. Erről lesz szó majd a következő alkalom, akkor ezt jobban megértsük. Azt hiszem, hogy a gondolatmenet, az talán érthető. Érthető? Van azonban itt egy további csavar ebben a gondolatmenetben. Azt mondtuk, hogy itt Isten azt akarta ezzel a fizikai világgal, hogy itt otthona legyen, hogy itt megnyilvánuljon az isteni eszencia. De mi azt is tanultuk, vagy legalábbis említést tettünk rá az utóbbi alkalmakkor, hogy bizony Isten más világokat is teremtett, más szellemi világokat, amikről a kabala szól. És ugye mi a különbség a többi világ és a mi világunk között? Az, hogy mennyire van Isten ott eltakarva. Hol van leginkább eltakarva? Hogy a Péter mondja, itt nálunk. A mi világunk a legalacsonyabb szintű világ, mint egy nálunk annyira el van takarni, már alig lehet érezni. És mégis azt mondjuk, hogy Isten úgy gondolta, hogy nem egy felsőbb szellemi világban, ahol mondjuk adottabb lenne az ő meg föltárulkozása, nem ott fog ő föltárulkozni az ő valódi mi voltával, hanem éppen nálunk a legalacsonyabban. Mint hogy azt mondanád, hogy a legmagasabb egyesül a legalacsonyabban, a legalantosabban, a legtávolibban. És ez még egy további pont, amit meg kell értsünk, hogy ez miért van így, és ez miért lényeges kérdés.
Igen. Én azt szeretném kérdezni, hogy, tehát, hogy Mózes kora is a mi világunk, ugye, hogy az is a fizikai világ. És hogy abban a korban kevésbé eltakarva mutatkozott meg, nem? Tehát, hogy akkor...
Mert csodák voltak, úgy érted azért? Igen. Bizonyos szempontból, igen. És ebből a szempontból azt mondjuk, hogy a zsidóság, zsidó hagyományban van egyfajta nemzedékek ereszkedése, hogy minél távolabb kerülünk a teremtéstől, vagy ha akarod Mózeségtől, annál kevesebb, annál nagyobb sötétségben vagyunk, annál kevesebb fény jut el hozzánk. Ez bizonyos szempontból igazad van, hogy valahol most vagyunk a legtávolabb, hogy a legkevesebb fény most jut el hozzánk, és éppen mondjuk azt, hogy éppen ezért a végén fog föltárulkozni majd a messiás, mert éppen akkor leszünk majd a legalacsonyabb szinten. Szóval van igazság. De alapjában mégis ez egy dolog, ezt még mindig a mi világunknak nevezzük. Most elvileg elképzelhető az, hogy valaki a mi világunkban, de úgy neked úgy tűnik, hogy a mi világunkban van, de mégis szellemileg olyan szintre került, hogy már nem a mi világunkban van, hanem egy másik világban van. Mi azt jelenti, erről már sokat beszéltünk, erről a különböző szellemi világokról, négy világról, stb. Beszélünk, akkor ezt mindig meg kell érteni, hogy mit jelent, hogy szellemi világok. Mint hogy van még más szellemi világ. Ez nem, hogy az egyik mondjuk a naprendszerben van, a másik már egy másik csillagrendszerben, azt jelenti, hogy ugyanabban a világban, ugyanabban a teremtésben lehet több tudatforma mondjuk. Például, kedvenc példám, amit mindig fel szoktam hozni, hogy mondjuk más egy alma egy egyszerű ember szemével, egy fizikus szemével és egy biológus szemével. Ugye? Ugyanaz az alma, de egészen más lát benne. Most persze az egész dolog csak kicsit írjunk, hogy a kukat megláne, igen. Erre van az a példa, ez egy valós példa, nem én találtam ki, ilyen haszit tanmesékben használnak, azt mondja, hogy amikor megy a rebe a lovaskocsin, akkor mindannyian egyfelé mennek, de mégis egészen másról van szó. Másra gondol a rebe, másra gondol a kocsis, és másra gondol a ló. Aztán a szekérről nem is beszél. Ugyanaz, de mégis egészen más. Ugye a rebe mire gondol, vagy akkor a például nem is a rebéről, hanem a haszitról. Haszit mire gondol, hogy ó, nem sokára leszünk a rebénél, és ez mit csinál, fontos dolog, hogy ezt az utat megtesszük, és mit tehát teljesen más szellemi világban van. A kocsis arra gondol, hogy végre érjünk oda, megkapom a fizetésem, és leiszom magam egy jó üveg vodkával. Nem a kocsisokkal különben. És a ló pedig arra gondol, hogy már nagyon fáj a fenekem, mert állandóan ütlegelik, és jó lenne már ezt abba hagyni, és próbálok menekülni az ostor elől. És a szekér pedig nem gondol semmit. De azt jelenti, hogy ugyanabban vagynak, de mégis egészen más látnak. Ez ugyanúgy igaz a mi világunkban is, és anélkül, hogy túl nagy távolságokat tennék meg a különböző szellemi világok között, még maradva ezen a mindannyiunk számára érthető síkon, Mert ugye mindenki érti azt, hogy mondjuk egy intelligensebb ember, ha ránéz egy másik emberre, akkor más lát benne, mint egy kevésbé intelligens ember. Például akár az ismerkedésnél. Tehát mondjuk vannak emberek, akiknek még egyből az feltűnő, hogy melyik irányba görbül az orra az illetőnek. Tehát hogy nagyon a külsőség. És valakinek ez föltöntűnik, de nem feltétlenül ez lesz az, ami egyből... Szerintem nem is vettem észre, hogy abban az irány, hogy nem szimmetrikus mondjuk az orra, vagy valami ilyesmi. Értitek, hogy mire gondolok. Tehát nyilván attól függ, hogy én hogyan nézem a dolgot, az egy kicsit változtat magán a dolgon is. A szememben az egészen másmilyen. Hallottam egyszer a rádióban, ilyen rokkantakról volt szó, és azt valaki azt fejtegette, hogy az, hogy hogyan fogadják be, nem teljesen tartozik ide a témához, csak érdekesség. Az, hogy hogyan fogadják be az illető rokkantat a közösségben, az attól is függ, hogy ő hogyan érzi saját magát. És arról volt szó, hogy valaki, aki mitten együtt dolgozott valakivel, és nem, mert hiányzott a keze, az egyik keze, és mitten csak két hét után vette észre a másik, hogy nincs is keze. Mert annyira természetes volt. Szóval sok minden az nézőpont kérdés, és valahol ez a négy világ, ez egy szellemi állapot. Egy magasabb szellemi állapotba kerülök, mondjuk Mózes olyan magas szellemi állapotba kerül, hogy hiába itt volt velünk ezen a világon, mégis ő, mint hogyha a Briá világában lett volna, mert ő nem ugyanazt látta, mint amit te meg én látunk. De majd erről részletesebben fogunk beszélni a következőben. Most viszont lássunk neki az olvasásokat, ha esetleg tudnál neki olvasni. Fájátalkod akkor. Jó. 18. oldal, az otthon megvalósulása.
A mindenhatónak ez az ő haja a messiási korban fog valóra válni, amikor majd felfedi önmagát, és mindenmenű palástolás nélkül sugározza majd igazi lényegét. Jesaja egyik versét, nem vanul félre többé tanítod, és szemeid látni fogják tanítódat, kommentálva a tánya, így magyarázza ezt. Ez azt jelenti, hogy az örökkévaló többé semmiféle öltözékkel vagy fátyollal nem fogja elfedni magát. És akkor az örökkévaló úgy fog megmutatkozni, ahogy még a világ teremtése előtt létezett.
Ugye ez önmagában, ezen kicsit beszélgessünk erről a messiás dologról, mert most ez a téma. Hogy mi ugye azt mondjuk, hogy a messiás az egy nagyon fontos része a zsidóságnak. Olyannyira fontos része, hogy amikor a Maimonides összeírta a 13 hittételt, Maimonides középkori zsidó filozófus összeírta a 13 hittételét a zsidóságnak, hogy mik az alap hittételei a zsidóságnak, ilyesmi, mint például egy Isten van, hogy az Istened nem kézzel fogható, nem valamilyen, nincsen teste, aztán, hogy van profécia, létezik profécia, hogy a Tóra az igaz, stb. És amikor Istened, amikor most a Maimonides összeírta ezeket, akkor a legvégére odaírta azt is, hogy lényeges az, hogy van messiás. A messiás egyszer el fog jönni. És nem lesz, hogy ennek mi köze az alap hittételekhez. Az, hogy eljön a messiás, hogy mi lesz, hogy tön a jutalom. Aki jó fej volt, az megkapja a jutalmát. Aki nem, az nem. Ha megkérdez egy embert az utcát, miről szól a messiás, valami ilyesmiről szól. Ha tényleg erről szól a messiás, akkor mi köze ennek az alap hittételekhez? Ez most nem mindegy, hogy ez nem alap hittétel, ez nem ezen áll a zsidóság. De azt mondjuk azon, hogy nem, ennél sokkal többről van szó. A messiás nem egyszerűen valami jutalom, amit a lényegért kapsz. Jobban megértesem a kérdést, még a kérdést nem maradva. Amikor egy gyerek megtanulja a matek leckét az iskolában, és azt mondja az apukája neki, hogy ha megtanulja a leckét, akkor kap egy matchboxot ajándékba, akkor mi a lényeg, hogy megtanulja a leckét, vagy hogy kap egy matchboxot? Maga tett, vagy maga a jutalom? Nyilván maga a tett. Akkor mi a túrónak kell ekkora hangsúlyt tenni a messiásra, amikor az csak a jutalom? Miért állandóan ez van előtérbe helyezve meg, hogy ez, ha ez csak csupán jutalom azért, amit mi itt csinálunk, akkor a lényeg az itt van, most, és nem pedig a messiás, ez egy részletkérdés. Mi ennyire föltözragadtak lennénk, hogy most azt várjuk, hogy majd nekünk milyen jó sorunk lesz, mert eljön a messiás. Mi azt mondjuk, hogy nem, a messiás nem erről szól. A messiás az nem egyszerűen valamilyen jutalom, hanem a messiás az a lényeg. Afelé halad a világ. Szerintem, amit most csinálunk, az egy felkészülés a messiási korra. Mert a messiási korban fog kiteljesülni a világ teremtésének a célja. Hogyan? Mert ha tényleg az a világ teremtésének a célja, hogy egy fizikai világban Isten érezhető legyen, akkor ez a messiási korban fog megvalósulni. Erre azt mondja, hogy van a Jesaja prófétának Bibliában olyan verse, hogy nem vonul félre többé tanítól, és személyt látni fogják tanítól. Ugye azt kell tudni, hogy Jesaja az egyik olyan próféta, egyik olyan könyv a Biblia 24 könyvéből, amiben nagyon sok előrejelzés van a messiás kapcsán. Ugye, ha már erről beszélünk, akkor azt is érdemes megemlíteni, honnan tudjuk, hogy el fog jönni, hogy van ilyen dolog, hogy messiás. Ki mondta, hogy van? Lehet, hogy nincs. Hogy? A proféciákból. Most Mózes 5 könyvében is van erről szó. Mózes 5 könyvében ez nincs még személyhez kötve. Nincs odaírva, hogy ez egy adott személy. Hanem szó van arról, hogy Isten visszavezet, Isten minden szétszórta, de egy ilyen általános dolog van, és vannak ezen kívül, mint személy, csak utalás, ilyen rejtett utalások vannak. De a későbbi proféták könyvei teli vannak a messiás témával, és ilyen például Jesaja könyve, ami nagyon sok információ van. És Jesaja könyve a messiásról szól, azt mondja, hogy többé nem fog elbújni a tanítózik. És mit jelent, hogy többé nem fog elbújni, mert most elbújt? Szerintem igen, ezt a Kavala úgy magyarázza, hogy most úgy bújik el, hogy ebben a világban hiába tudjuk, vagy hisszük azt, hogy van Isten, mégsem érezzük, hogy ő van. Csak gondoljuk. Úgy értjük, hogy van. Nagyon ritkán a történelemben Isten megtöri ezt a csöndet, és csinál valami csodát. De az általában mi nálunk nem szokott előfordulni, hogy itt olyan csodák legyenek, hogy azt mondod, hogy hát, végső bizonyíték. És ez nem véletlen. Mindenesetre, ha eljön a messiás, akkor ez megszűnik, és hirtelen mindenből előjön, és látható lesz Isten. No, akkor nézzük tovább.
Ez a nagyszerű esemény nem önmagától valósul majd meg. A mindenhatónak ez az óhaja csak az ő szolgálatán keresztül és parancsolatainak betartása által jöhet létre. Ez az oka annak, hogy a Tóra és a Tóra parancsai inkább a föld lakóinak adattak át, és nem a segítő angyaloknak. A Talmud elmondja, hogy az angyalok kérték a Tórát, de nem kapták meg. Azzal, hogy tanulmányozzuk a Tórát és betartjuk a parancsolatait, az a célunk, hogy olyan állapotba hozzuk ezt a világot, amely elősegíti, hogy az örökkévaló a maga teljes dicsőségében ne mutatkozzon. Ezt a feladatot ebben a világban csak emberek vihetik véghez. A Tóra tanulás minden egyes persze és minden egyes betartott parancsolat által közelebb hozzuk világunkhoz az örökkévaló lényegét, és sietetjük a messiási kort, amikor majd megmutatkozik előnye.
Nézzük meg egy kicsit jobban, hogy ez hogyan történik ezáltal a folyamat által. Ne értek, akkor biztos föltűn nektek, hogy a zsidó vallásban mennyi az ilyen gyakorlati dolog. Ugye először, ha megnézzük mondjuk más vallásokat, különösen ilyen keresztény kultúrában, ez egészen hát szokatlan, hogy úgy mondjam, hogy ennyi apró kis dolog van, amiben így elveszünk, hogy most akkor így tekerjük föl az ima szíjat, vagy úgy tekerjük föl, meg így együk a macet, és ne úgy, és ezt csinálunk, és azt csinálunk, és azt csinálunk, amikor egy keresztény kultúrában nevelkedett ember hozzá van szokva, hogy Isten, ez egy szellemi dolog, nem tök mindegy, hogy Istennek, hogy tekered a szilinket. Teljesen lényegtelen. Ugye ehhez vagyunk szokva, de a zsidóságban megnézik, mert a kereszténységben, amiről a keresztény Európában nevelkedett ember, ezt azt értem, hogy olyanok is, akik nem keresztények, de a vallásról kialakult véleményüket, hogy mi az a vallás, azt elsősorban a kereszténységből merítik. Szerintem, amit a kereszténység mond Istenről, meg Istenről, a közelítésre az alapjában a keresztény. Mert ugye ezt ismeri. A zsidóság egészen más. A zsidóság teljesen más, mint a kereszténység ebben a szempontból. Teli van ilyen gyakorlati dolgokkal. Pészákkor, mi a Pészák lényege? Hogy meg kell emlékezni arra, hogy kijöttünk Egyiptomból. Akkor valaki előállt egy ötlettel, ezt úgy kéne csinálni, hogy ez Egyiptomból kívánó kémet, ez jelképezi a saját, ez tényleg így van, ez jelképezi a saját korlátainkból való kilépést. Tudjuk, ezt mindenki tudja, hogy Egyiptomot a korlátok, és akkor kilépünk a saját korlátainkból. Ezt úgy lenne a legjobb csinálni, hogy minden Pészak este összülünk egy asztal körül, lerakunk egy kalapot, és mindenki leír egy kis papírra, mint a pszichodrámán lennénk, leír egy kis papírra a saját korlátait, és ez bedobja a kalap, és ezzel megszabadulunk a korlátainktól. De nem ezt csináljuk Pészakkor, hanem fogunk egy könyvet, mert tudjuk, hogy Hagadá, abból felolvassuk az egész történetet, közben eszünk macet, meg torbát, meg kimegyünk, meg bejövünk, meg gyertyágyújtunk, meg bort iszunk, és félredőlünk, mert direkt úgy kell meginni, és nem másképp, ezer dolog van. És a zsidóság minden napjaiban is az összes micva, parancsolat, ami a Bibliában benne van, a Tórában, az mind valamilyen gyakorlati dologgal kapcsolatos. Szerintem nálunk nem véletlenül, ez nem valami visszamaradottság, mert van egy gondolat emelőtt. Szerintem nem véletlenül, hogy nem mondjuk, imádkozni, ez egy szellemi dolog, akkor áhítatban üljünk és meditáljunk Istenről. A zsidóság azt mondja, nem. Ez nagyon szép dolog meditálni Istenről, de mondani kell az ima szavait, föl kell tekerni a tfilint. Szerintem, hogy minden valamilyen gyakorlati dologgal kapcsolatos. Szövetséget kötünk Istennel. Szövetség? Mi van, szellemi dolog, akkor minek ott elnézést babrálni a körülmetéléssel. Ez szellemi dolog, akkor most minek ilyen fizikai dolgokkal ezt összekötni. A zsidóságban azt látjuk, hogy folyamatosan mindig valami fizikai tárgyal, cselekvéssel össze van kötve az Istennel való kapcsolat. És nem tudtam nekem egy olyan micvát sem mondani, egy olyan parancsot, ami csak valami szellemi cselekvés. Ami csak arról szól, hogy mindig van valami gyakorlati mérce. Szombat, ez nem egy valami szellemi elvondolok, abban is nagyon komolyan megvan a határa, de ezt lehet csinálni, ezt kell csinálni, és ezt nem lehet csinálni. Miért van ez így? Az egyik magyarázat erre az, hogy a micváknak azon túl, hogy az a feladatuk, hogy minket kapcsolatban hozzanak Istennel, az is a feladatuk, hogy a körülöttünk levő világot, fizikai világot egy magasabb szintre emeljék, Istennel összekössék. Erről, ha én csak egyedül imádkoznék, mindenfajta szertám nélkül, sőt, nem csak egy szertám nélkül, még ki sem mondanám az ima szavait, mert tudjátok, az ima a zsidóknál nagyon hangos, de mész egy keresztény templomban nagyon áhítatos és csendes. Ugye, ha mi nem mondanánk az ima szavait, és csak meditációról szólna az ima, akkor mi kerülne kapcsolatba Istennel? Csak a fejünk, vagy maximum még a szívünk. De mi azt akarjuk, hogy még csomó minden más is kapcsolatba kerüljön az Istennel ezáltal. És ezért mit csinálunk? Fogunk egy szarvasmarhát, azt levágjuk, annak a bőréből készítünk valami szerkentyűt, és ezt föltekerjük a kezünkre és a fejünkre, és ezáltal az a szerkentyű, az az anyag, amiből az a szerkentyű készült, ez az imaszín, ez is közelebb került Istenhez. Mit értek azaz, hogy közelebb került Istenhez? Hogyha megnézitek azt a marhát, mielőtt finin lett belőle, ha valaki ránézett volna a mezőt arra marhára, akkor nem egyből Istenre asszociált volna, hanem az egy marha. Ha ránéz egy tóratekercse, vagy egy filinre, ami abból a marhából készül, és azt szent félre használják, akkor már Istenre gondol. Szerintem, akkor közvetlenebb lett a kapcsolat Isten és a marha között. Ugye? De ugyanígy mondjuk a macet, ami búzából készül, vagy a saját fizikai cselekedeteink, mint itt a szexuális élet, amit ugyancsak összekötünk Istennel, mert egy megadott módon csináljuk meg, a megadott előírások és tanácsok szerint. Szerintem még a saját fizikai testünk életében is vannak olyan dolgok, amiket megemelünk és Istenhez közel hozunk azáltal, hogy ilyen fizikai módon tartjuk meg a parancsolatokat. És ezt a kabala úgy hívja, hogy a szikráknak az összegyűjtése. Vannak a szikrák. A fizikai világban el vannak rejtve az isteni szikrák, és mi azáltal, hogy megtartjuk a parancsolatokat, ezáltal ezeket a szikrákat fölemeljük, és egy magasabb szintre emeljük. Ahol a szarvasmarhában ott van az isteni szikra, hiszen közvetlen a kapcsolat közte és Isten között, hiszen Isten teremti azt a szarvasmarhát. De ez nem látható. A mi munkánk által viszont azáltal, hogy abból a szarvasmarhából finin lesz, mondjuk nem lehet mindig szarvasmarhából finin készíteni, hogy igencsak túl tengés lenne a piacon finilekből. De mondjuk maga az, hogy egy szarvasmarhát kóser módon vágunk le, és annak a húsából kóser ételt készítünk, azt mondja, megadott előírások, mint amikor valaki ránéz arra a sakterre, hogy ott áll a késsel a kezéről, és te mit motyogsz ott, és miért így vágod le? akkor azt mondja, mert Isten ezt így írja elő. Akkor már aktívabb a kapcsolat a szarvasmarha és Isten között. Azt jelenti, hogy a világunkban és a közkörülöttünk levő világ különböző elemeiben jobban érezhetővé tettük Isten. Akkor mi ezáltal közeledünk a messiás felé. Mert minél több marhát fogunk majd koserül levágni, ez most csak egy példa, de mindenre vonatkozik ez a világon, akkor annál inkább mindent átita az az isteni cél. Ezáltal mindenben egyre jobban érezhetővé válik Isten, és ezáltal közeledhető az egész folyamat a végcélhoz, hogy mindenben érezhető legyen Isten, és ez pedig a messiási kor. Úgyhogy maga az, hogy itt ülünk, és itt világítanak nekünk lámpák, ez azért fontos, hogy tudjunk tanulni, tudjunk olvasni egy szöveget, akkor most nem csak a papír, amiből készült ez a könyv, meg a tinta, amiből készült, hanem mondjuk ezek a lámpakörték, és a beléjük fektetett munka, és azok az emberek, akik ebben munkát fektettek, ez a sok-sok energia, sok-sok anyag, és sok-sok fizikai cselekvés, ez mind-mind egy magasabb szintre kerül azáltal, hogy mi most Istenről beszélgetünk ezeknek a fénye alatt. Szerintem, hogy itt minden összekapcsolódik, ami nem véletlen, azt mondja, itt ebben teljesül ki ez a messiási cél. Mit mondtunk, miről szól a messiás? Hogy a fizikai világ és ez a végtelen Isten egyesül. Ki tudja ezt elérni? Mi? Az ember, aki részese a fizikai világnak, hiszen egy nagyon szerves részünk a fizikai testünk, ami által aztán a fizikai világgal mindenféle módon kapcsolatba kerülünk. De ugyanakkor van bennünk egy isteni lélek is, ami viszont vágyakozik a szellem és a spirituális iránt, és ezért bennünk van meg a lehetőség, hogy ezt a két dolgot összehozzuk. Azáltal, hogy mi keressük Istent, és ezt az Isten keresést, vagy az Istennel való kapcsolatot, azt mind-mind a körülöttünk levő fizikai dolgok eszközeivel teremtjük meg. És itt van még egy érdekesség, aztán megnézve a többi vallásban általában az a tendencia, hogy egy ember, aki közel akar kerülni Istenhez, az minél inkább eltávolodik a fizikai világtól, a fizikai szükségletektől. Elvonul egy korostorba, vagy a Himalájába, nem nagyon eszik, nagyon böjtöt gyakorol, nem beszél egyszerű emberekkel, stb. A zsidóságban nem így van. Zsidóság kifejezetten tilos egy embernek elhagyni a fizikai világot, mondjuk a Tóra kezdett olyan értelme, hogy ne legyen családja, hogy ne, tehát hogy teljesen megvonja, kivonja magát a normál fizikai dolgokból. Miért? Mert nem az a cél, hogy te ebben a fizikai világban a te lelked közel kerüljön Istenhez, mert nem lenne értelme ezen egy bulivág, akkor minek került ez a lélek ide a testbe? Az a cél, hogy ez a lélek, aki folyamatosan közel akar kerülni Istenhez, ez ebben a közelkerülésben mindig magával vigye a fizikait is, a testit is. Ne menjen a lélek imádkozni a test nélkül, hanem menjen a testen. Ezért egy zsinagógában a test is nagyon aktívan ott van az imában. Dülöngélünk, kiabálunk, énekelünk, tánc, adott esetben táncolunk, stb. Ilyen szerintem nem olyan, mint egy másik szertartáson, ahol egyszerűen ülnek az emberek, és mindenki elmélyed a saját gondolataiban, vagy érzéseiben. Mert nálunk mi nem csak a lelket visszük az imába, hanem a teljes mindenünket, és minden, ami ezzel kapcsolatos. Ismerjétek azt a viccet, aztán mindjárt kérdezik a kérdések. Két vicc is van ezzel kapcsolatban. Az egyiket szerintem mindegyik viccet sokszor mesélem, nem jelent, hogy ezek még nevetni fogtak. Egyik úgy szól, hogy eljön a keresztény papa rabbihoz, és azt mondja neki, hogy hát nekem több kérdésem is van, hogy itt látom a különbséget a zsinagógátok és a templomunk között, meg a szertartásunk között. Egyik dolog az, hogy látom, hogy nálunk tudod, állított, csend van, látod meg hihetetlen kiabálás, idod a rohangálás, kiabálás. Mondja, ez az első kérdés. Másik kérdés, hogy miért van az, hogy nálunk olyan nagy szép rend van, és nálatok pedig olyan nagy rendetlenség. És a harmadik, nem emlékszem. Valaki ismerjük? Emlékszik nálunk? A harmadik, nem emlékszem, az is valami ilyesmi volt. Azt mondja, figyelj, akkor válaszolok. Az első kérdés, a másik kérdés, hogy miért van nálunk olyan nagy rend? Nem, fordítva. Az első kérdés, hogy miért van nálunk olyan nagy hangzóan, nálatok, hogy olyan csend, tehát a mi Istenünk az egy öreg valaki, nálatok egy fiatal ember. Akkor nem kell kiabálni. és miért van nálunk olyan nagy rendetlenség, mert egy rend, a ti isteneteknek van egy anyukája. Mert még rendet csak nálunk, ez nincs meg. Ez csak a vicceség. Van még egy vicc, és arra sem emlékszem tök erőse, az pedig valami hasonló, hogy arról van szó, hogy azt kérdezi tőle, hogy miért bemész egy zsinagógába, amikor látod őt. Az összes kérdés egyszerre. Kiabálnak, rohangálnak, ki van rakva kis hering, meg leháim, kis kidus sütemény a zsinagóga végébe, ugye, mert ilyen is szokott lenni, tehát itt akár hogy esznek, vagy ilyesmi, és akkor semmi, nem fog olyan jól elsúlyni, mert nem emlékszem az összes részt, de akkor mondja neki, hogy hát tudod, nálunk mi, nem akartam mondani neki, hogy az összes zsinagóga ilyen, de elvitte látogatni. Inkább azt mondta, hogy tudod, van, minden zsinagóga, minden közösségben vannak bolondok. És akkor általában tudod, minden közösségben egy-kettő. Akkor mi nálunk úgy alakítottuk, hogy az összes bolondot beraktuk egy helyre. Csak az összes bolondság az itt egy zsinagógában történik. Minden a lényeg az, hogy tehát nagy különbségek vannak mondjuk egy ilyen zsinagógiai, hagyományos zsinagógiai élmény és egy keresztény szertartás között. És ez nem véletlen. Nem véletlen, hogy ez ilyen szempontból mondjuk akár az ima, de minden más szertartásban nagyon sok részletben ott van a fizikai cselekvés, mert ezáltal tudjuk a fizikai létet, és a körülöttünk a fizikai világot, stb. Annak elemeit egy magasabb szinten meg. Maga az, hogy minden ünnepen valami hihetetlen nagy bulit kell csapni, és enni inni kell. Ünnep az az áhítatól kéne, hogy szóljon. Meg mondjuk ünnepen kifejezetten ajánlott dolog házas életet élni. Megint csak milyen alantos dolog egy isteni napot kihasználni ilyesmire. Szerintem, mert egy isteni nap, egy ilyen ünnep a legalkalmasabb arra, hogy ezeket a dolgokat, mint az evésivás és a házas élet, amik tudnak akár a legalantosabb szükségletre is lenni a testnek, ezeket egy magasabb szintre emeljük. Igen.
Nem kérdés, hanem csak egy kicsit nem filozofálok arról, hogy ugye a messiás, hogy várjuk a messiást, hogy ugye, ahogy bent van a mondásban is, hogy várjuk a messiást, szóval meg itt például van egy mondat is, hogy azt mondja, hogy a parancsolat által közelebb hozzuk világunkhoz az örökkévaló lénkét, és sietetjük a messiási kor. Az jutott eszembe az a filozofának, hogy az egyisten hitekben, ugye, amit kettőt ismerünk, az egyik az a iszlám, a másik pedig a katolicizmus.
Úgy, tehát zsidóságon kívül.
Igen, a zsidóságon kívül. Mert valahol ez, hogy várjuk a messiást, és sietetjük, ők tulajdonképpen megsietették a dolgot, a messiást, és azt mondták, hogy eljött.
Oké. Okay. Eljött, az elment utána.
És elment, igen. De valahol nem tudták kivárni azt. Tehát megsietették, és azt mondták, hogy eljött nekünk, és itt van. Szóval azon meditálok, hogy a zsidóságnál meg azt mondjuk, hogy eljön.
Ha majd eljön, akkor
eljön. Ha majd eljön, igen. Tehát nem arra volt szó, hogy egyszerűen türelmetlenek voltak.
Hát nem tudom, miről volt szó.
És kitalálták, hogy...
Ezt tőlük kéne megkérdezni, de az fontos különbség különben.
Ez érdekes, hogy sietetjük.
Igen, erre akarok reflektálni, hogy a messiás, ez is egy óriási különbség. A messiás és zsidóságban, most nem akarom ebbe az irányba elni, mert az egészet, most kereszténység, zsidóság, nem ez a téma most, de még egy utolsó ilyen összehasonlítás. Szóval ott a messiás fogalma arról szól, hogy mi gonoszak vagyunk, vagy bűnösek, vétkesek, és a messiás, várjuk őt, vagy először, vagy másodszor megérkezzen, és várjuk, hogy ő megváltson a mi bűneinktől. A zsidós, ami azt jelenti, hogy végül is többet nem tudunk tenni, mint hogy várjuk. A zsidóknál viszont azt mondjuk, hogy nem, a messiás nem elég várni. Ha te ölvetett kézzel várod, akkor akár soha nem is fog eljönni. Hanem ez a te munkádon múlik, hogy eljöjjön. Azt jelenti, hogy ha dolgozol rajta, ha minél több mitvát megtartasz, akkor közelebb hozod az ő eljövetelét. Sietteted. Azt jelenti, hogy ez valahol a mi munkánk eredménye. A messiásnál nem a messiás személye a lényeg, hanem a messiási kor, ami utána következik. ő csak egy, valahol egy képviselő, aki végül elhúzza a függöny. De az, ami ott a függöny mögött van, az a mi munkánk eredménye, és nem az övé, nem az ő érdeme. Mert hogy itt, hogy rajtunk van a felelősség, és nem valaki máson. Hogy majd, hogy azért rossz a világ, mert még nem jött el a messiás, vagy mit tudom én, azért rossz a világ, mert mi még nem sikerült, hogy jóvá tegyük. Azt jelenti, hogy valahol ez a mi felelősségünk, hogy ő eljön, és ez rajtunk múlik, hogy el fog eljönni, vagy sem. Ismertek ezt a viccet, és belértek a viccmesélésbe. Hogy a, akkor egyszer a kettőt is mondom. Meg van egyet, hogy azért maradjon jövő órára is. Ez a vicc kis csúnya levél, hogy van egy ilyen poszt a faluban, a zsidós tetőben, hogy a zsinagóga padlásán ki van nevezve valaki, aki várja a messiást. És hát mint egy havi fizetéssel jár, nem, hogy mindig hogy nézze, hogy ha megérkezik, akkor szóljon. Időben tudják magukat összekapni a zsidó. És akkor az illető, aki már 20 éve betöltött az állást, az eltávozott az élők sorából, és egy új jelöltet vártak, és egy elkölt a Majsel, aki amúgy már munkanélkül volt egy ideje, hogy hát ő vállal le, és akkor megbeszéli a hitközség elnökével a dolgokat. És azt mondja, a hitközség elnökének, hogy hát beszélget nekik, hogy mennyi, milyen feltételei lesznek ennek a munkának, hát a feladat elég egyszerű, ugye azt mindenki érti, de hogy mennyi lesz a küzetés. Mond neki, hogy összegyűjtött a 60 ezer forint, hát ez abból azért nehezen tudok, mert nem egy olyan magas fizetés. Ez azt mondja neki a hitközség elnök, hogy nézze, majd se, ez egy kis fizetés, de nagyon hosszú táv. Biztosítva. Tehát ha valaki csak várja a messiást a padláson, akkor az tényleg hosszú távra várható. De azt mondja, hogy a zsidóság nem az a lényeg, hogy várni, az a lényeg, hogy munkálkodni rajta, hogy eljön.
Azt akartam mondani, hogy azért találták ki.
Értem, amit mondasz, hogy mert nem akartam.
Hogy ne kelljen ez a, hát, hogy a könnyebb oldalát a dolognak.
Egy dolgot kiegészíthetem, Isten kétről alakított aranyhal vélemény. A más állatok is nyilván gondolkodnak Istenről, és a kutya azt mondja magába, hogy itt van valaki, aki nekem emiatt biztosítja a ilyen nyugodó helyemet, megsimogat, etc. Valószínűleg az Isten. Macska gondolkodik, és azt mondja, hogy itt van. Aztán emiatt nekem megsimogat, gondoskodik rólam, valószínűleg én vagyok az Isten.
Aranyos, aranyos. Jó, olvassunk, hogy ne fejezzük még a dolgot. Folytatottunk?
Mikor a messiás eljön, egyetlen új dimenzió sem jelenik meg a teremtésben. A világ valódi, alapvető jellege nem fog megváltozni. A világ megváltoztatásának és megjobbításának ideje nem a messiási kor, hanem a jelen. A micvák parancsolatok teljesítésével kapcsolatban azt mondja a Tóra, hajon lász után, ma kell megtenni, és nem az eljövendő világban. A változás, amit a messiáshoz majd mindazon isteni lények feltárása, amit az ember hozott a világba az alatt a 3000 év alatt, mióta a Tórát megkapta. A Tóra és a micvák teljesítése által elért átalakulás nem látható. Az emberben nincs meg az a képesség, amellyel képes lenne érzékelni ezt a radikális, spirituális felemelkedést.
Ami azt jelenti, hogy én azt mondtam, hogy amikor egy marhából finin csinálunk, akkor látható, érezhető valahogy közel került Istenhez. Ezért nem teljesen van így. Mert akkor ez azt jelenti, hogy ma jobban kéne éreznünk a világban Istent, mint 2000 évvel ezelőtt. Mert 2000 évvel ezelőtt még csak egy adott mennyiségű fizikai dolgot kapcsoltak össze Istennel. De ma már sokkal többet. De ez nem így van. Nem lehet azt mondani, hogy ma egyértelműen jobban érezhető Isten a világban, mint 2000 évvel ezelőtt, ha már valahol lehet azt mondani. Mégis úgy általánosan az emberiség talán közelebb került az egyisten hithez. De mégsem egyértelmű. Tehát nem lehet azt mindig látni, hogy mindig, amikor fölteszem a tfilint, hogy eszek valami kósert, akkor most Isten jobban érezhető. Miért nem? Valójában jobban érezhető. Csak itt van még egy csavar a dologban, hogy nyilván Isten nem engedheti meg magának, vagy nekünk, hogy mi tényleg érezzük a munkánk gyümölcsét, mert akkor egy másik alapvető dolog lenne elvévetőnk, a szabad akarat. Akkor, ha mindig látnánk, hogy most hoppá, mi se eredménye van a munkámnak, akkor föl sem merülne bennem, hogy akkor ezt ne csináljam. És a dolognak éppen akkor van értéke, ha fölmerül bennem, hogy ne csináljam, és mégis csinálom. Ugye?
És ez viszont az kell, hogy ne legyen annyira egyértelmű a munkánk eredménye.
És Tim? Oké, folytassuk.
Mikor azonban egy zsidó nem teljesít egy micvát, még akkor is az örökkévaló lényegét hozza be ebbe az anyagi világba, ha cselekedetének ő maga semmiféle hatását nem is észleli. A messiás idejében eltávolítatik ez a fal, amely eltakarja a szemünk elő cselekedeteink valódi következményeit, és a világ minden lakója látja majd az örökkévalót. Akkor jön el az az idő, majd, amikor majd meglátjuk, hogy az örökkévaló beköltözik a maga rezidenciájába, a maga magánlakosztályába, világunkban. Folytasson?
Igen.
A következő pár fejezet Isten, a világ és az ember kapcsolatát, illetve azt próbálja megértetni, hogy hogyan fog ez a fennemlített hihetetlen kinyilatkoztatás a messiási korban bekövetkezni.
Ja, azt kell még tudni, hogy ez, amit előbb mondtam, ez a cikrákról. Kavala azt mondja, hogy ez vannak ezek a cikrák a világban, amit fölemelünk a mi cselekedeteink által, és az van írva, hogy 288 cikra volt a világban, azon gondolkodom, azt hiszem, hogy 282 már meg lett váltva, mikor a zsidók kijöttek a egyiptomi rabszolgaságból. De összesen az utóbbi 3000 évben 6 szikrán dolgozunk. Ez egy 6 általános szikra. Ez csak mondja, hogy érdekesség, amit a kabala. Szerintem, hogy azt már fölemelték vissza. Ez olyas, mint hogy Isten elszólt volna a szikrákat, és arra vár, hogy mi azokat visszahozzuk hozzá. Szóval akkor ezek szerint a messiás kiderül, hogy ez nem egy mellékes dolog a micvákhoz képest. Vagy a zsidósághoz képest szerves része. Ezért csináljuk a micvákat, ezért tartjuk a tórát, mert ez a cél elérésének a módja. És mi az a cél? Az a cél, hogy Isten mindenben érezhetővé váljon, és ezt a micvák megtartásával, vagy a tóra tanulásával tudjuk elérni. Jó, azt hiszem, hogy most ez az első fejezet, ez valahol az egész gondolatmenetnek a vázlatát adta meg, és most fogunk egy kicsit jobban beszélni arról, hogy mi az a természet, mi az a fizikai világ, hogy mi az a teremtés, mit értünk teremtéssel, és itt tovább, szóval kicsit jobban ki lesz fejtve a továbbiakban. Van esetleg kérdés még? Elhangzottak.
Én csak mondom, hogy a terület, Zsófi mondott, hogy a mózesi időben volt igazából, hogy úgy mondjam, aktív a teremtő, és most, ahogyha haladnak a generációk egyre halványul szinte, akkor lehet, hogy mit tudom én, 300 generációban szinte már nyoma sem lesz a hitéletnek, vagy vallásnak, vagy Isten.
Szerintem nem ezt értette ez alatt, hogy az emberekben nincs nyoma. Engem azt gondolom, hogy arra gondolt, hogy, de hát itt mellettünk meg, hogy mire gondolt, hogy akkor voltak csodák, tehát, hogy Isten megmutatkozott, úgymond, ugye, erre gondoltál. Ez nem azt jelenti, hogy ma az emberek kevésbé vonzódnának Istenhez, vagy a valláshoz, vagy a spiritualitáshoz. Én meg vagyok győződve, hogy az emberek, ha a történelem egészét nézzük, hogy minden nemzedékben vonzódtak valamilyen spiritualitáshoz. Más kérdés, hogy hogyan voltak navigálva. Szerintem, hogy mit tartottak annak a spiritualitásnak, ami ma éppen az adott időben az ő vallás, az ő útmutatásuk volt. De többé-kevésbé kisemlődött mézagokkal, nem létezhet emberiség egyfajta hit, vagy egy magasabb értékrendszer hit vallás nélkül. Most ez lehet akár kommunizmus is egy ilyen vallás, de az is az, szóval az is itt valamilyen, ki nem mondott, de mégis egy valamilyen hasonló rendszer. Ez mutatja, hogy minden emberben ott van az, hogy keresi azt a magasabbat. Nem elégül meg azzal a fizikai valami körülveszi, hanem akkor ki akar lépni, fölé akar kerekedni. Szóval ha megnéztek, egy érdekes dolog, és erről talán már beszéltünk, hogy korábbi alkalmakkor, hogy minden emberben van egy erős ellentét, és ezt mindannyiunkban föl lehet fedezni. És van ez egyfajta oka annak a nyugtalanságnak, és ezt nem feltétlenül pejoratív értelemben gondolom, ami mindannyiunkban ott van. Ugye mindannyian folyamatosan nyugtalanak vagyunk. Kevés olyan ember van,
aki egyszerűen hátradől, és azt mondja, hogy kár lenne ma fölkelni, mert megvan, ami megvan, hagyjuk most ezt, mert nem minek. Ugye, ha már ilyen helyzetben valaki, az által nem szokott már sokáig élni. Mindenkivel van egyfajta nyugtalanság, egyfajta állandó harc. Most ezt a harcot, ezt nem úgy értem, nem, ez most nem akarja ilyen pessimista képet festeni. Egyfajta mozgás. És ez a mozgás, ez föl lehet, hogy bizonyos értelme szerintem azt lehet mondani, hogy egyfajta kettősséget mutat az emberben. Minden emberben van egy folyamatos vágy, vagy kötődés a fizikai világhoz, és a fizikai élvezetekhez. Tehát ez. És ugyanakkor van benne egy folyamatos vágy fölülkerekedni a fizikain, és fölülkerekedni a saját testi mi voltán és a testi vágyain. Természetesen, ha egy ember olyan helyzetben van, egy nehéz anyagi helyzetben, hogy a saját testi szükségleteit se tudja kielégíteni, akkor általában azon szokott gondolkodni, hogy mit fogok vacsorázni, mert már két napja nem ettem semmit, tehát akkor kevés ideje van a másik pólusra hangsúlyozni. De mondjuk egy olyan ember, aki azért az alapszükségletei megvannak, nincs olyan ember szerintem, aki legalább ne törekedne, vagy ne remélne arra törekedni, hogy valami magasztosabb dolog is legyen az életben. És ez a két dolog, ez sokszor akár ellentétbe is tud kerülni. Az egyik pillanatban úgy érezzük, hogy hú, ez milyen jó volt, aztán egy kicsit úgy érezzük, hogy ez azért mégsem volt illő, és akkor ez egy állandó konfliktus a saját magunkban, egy állandó ellentét. Honnan jön ez az ellentét? Azért, mert igazából ez mindkettő megvan bennünk. Az egyik oldalról van egy testünk, és annak a testnek vannak vele született vágyai, ösztönös érzelmei, vonzódása és a többi. Ugyanakkor van egy isteni lelkünk is, ami folyamatosan próbál felülkerekedni ezen a fizikai, anyagi mi voltan. És a feladat az, hogy ezt a kettőt összekötni, és valahogy nem elhagyni a testet, hanem megpróbálni összeegyeztetni és megemelni a testnek a dolgait. Igen, volt itt még valami? Igen?
Én arra gondolom, hogy én párhuzamot látok abban például, hogy mondjuk az emberiség akkor a gyerekkorát élte. Tegyük el. Tehát mit csinál egy szülő egy gyerekkel? Mondjuk fizikálisan van. Mondjuk ne az Isten ad egy pofont neki, ha van. Egy 15 éves gyereknek már nem adnak pofont, hanem megpróbálják leültetni. Tehát spirituálisan már agyilag egy fejlettebb stádiumban van, akkor már nem ilyen drasztikus, ilyen könnyen kézzelfogható dolgokat, hanem...
De azt akarod mondani, hogy most az emberiség fejlettebb stádiumban van, ezért Isten nem ad mindig egy pofont, amikor megérdemelném, hanem inkább leültet minket, és azt mondja, gyerekek, hát ezt nem kellett volna.
A fejlettséget egy bizonyos értelemben
értem. Igen. Jó, ez...
Nem akartam a pofont mondani, de...
Nem, most arra...
Van fizikai,
van az, hogy azt lehet látni, mint a kórai történetekben, sokkal egyértelműbben ott van, hogy a jónak a gyümölcse a jó, és a rossznak a gyümölcse a büntetés. Ugye? A zsidók jók fejek voltak, akkor jött a csoda, a ketté állt a tenger, mit tudom én, stb. Ha rosszak voltak, akkor jött egy nép, lemészárolta őket, mit nem mit csináltak. És akkor az ember azt mondja, hoppá, miért volt akkor így, és most nincs így? Erre több válasz is lehet. Egyrészt, lehet, hogy éppen azért volt így, hogy aztán ez le legyen írva a Tórába, és megmutassa nekünk, hogy akkor is, amikor ez nincs így, tudnunk kell, hogy a jó az jó, és a rossz az rossz. Tehát, hogy megkapjuk az értékrendet. A másik pedig, hogy, tehát, hogy egyértelművé váljon, hogy mi az, ami Isten szemében jó, és mi az, ami Isten szemében rossz. A másik pedig, hogyha megnézzük, a Bibliában sem mindig ilyen. A bibliai hős történetekben sem mindig ilyen egyértelmű. Ábrámnak megvan valami ígérve, és hát nem mondanám, hogy szívesen lennék a helyébe az a sok nehézség, ami keresztül kell menni, miután meg lehet neki ígérve. Úgyhogy ő biztos, hogy ha én lettem volna Ábrahám, hát igen sok kételjem lett volna. Ugye? Most gondoljátok vele, hogy meg lehet neki ígérve, hogy milyen nagy nép feje lesz, és azok itt el fogják foglalni ezt az országot, és menj oda, mert megmutatom neked, ez milyen gyönyörű ország, oda megy, hát nem egészen gyönyörű ország, órás éhínség van, akkor el kell máshova mennie, akkor ott a feleségét, éppen azt, akitől ugye az lett ígérve, hogy milyen nagy csodálatos dolgok vannak, hány gyerekük lesz, mert minden, azt éppen magához veszi a fáraó. Tehát azért a dolgok nem mindig mennek olyan módon, ahogy gondoljuk, hogy annak idején ment, akkor sem ment minden olyan zökkenőmentesen, és olyan rózsaszín. Na.